Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én elnézést kérek, én le fogok ülni, mert hogyha állok, akkor rossz tanárként úgy érzem, hogy nagyon rossz tanári beidegződéssel azt hiszem, hogy nagyon sok időm lesz, legalább 90 perc. Ha leülök, akkor pont azt a szöveget fogom elolvasni, amit otthon ellenőriztem a mobilom segítségével, hogy 20 percig fog tartani. Annyi módosítás talán még, hogy megpróbáltam megkerülni az előadás címének megadásakor ezt a bűvös és annyiszor ragozott szót, hogy kánon. Az előadás szövegének írása közben azonban rájöttem, hogy nem tudom kikerülni, ez mint a 22-es csapdája, és állandóan visszatér hozzám, úgyhogy a jelenlét és a kánon, amiről szó lesz. Megjelenés, jelenlét, kanonizáció. Hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz ezek a fogalmak? Milyen módon feltételezhetik egymást? Irodalom történetbe emelésről beszélünk-e akkor, mikor a kanonizáció kérdéseit vizsgáljuk? Hol van a határ a folyamatként zajló irodalmi közbeszéd és a kiadványokban rögzített, a kánont is közvetítő irodalom történet között? Létezik-e egyáltalán a területiség, a territorialitás principiumai fölé emelt egy magyar irodalom? Létezik-e olyan kritériumrendszer, olvasásmód, amely ennek kialakítására, illetve rögzítésére képes? És ha létezik egységes magyar irodalom, történet, kánon, mintasor, akkor annak mindenki, aki a szlovákiai, csehszlovákiai, erdélyi vagy vajdasági magyar irodalom történetben, vagy kánonban, vagy mintasorban súllyal megjelenik, jelenlévő része. Nyomon követhető-e az egységesítő szemléletmód következetes megjelenítése a különféle, jelen esetben szándékosan, esetlegesen megválasztott kiadványokban? Milyen mértékben kompatibilis az irodalom szereplőinek megítélése? Induljunk ki például a csehszlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-1995 című kiadványból. A Madács Pozónium 1997-ben megjelentetett kiadványa minél teljesebb áttekintést kíván nyújtani, és az előszót író Fonod Zoltán arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a könyv szerkezetében az új magyar irodalmi lexikont követi. Majd 400 oldalon 1200 címszóban ismerkedhetünk a szlovákiai magyar irodalom eredményeivel, bár kérdéses, hogy valóban pontos-e a könyvcímként feltüntetett irodalmi lexikon meghatározás, hiszen például rögtön az A betűs szócikkek legelején Agócz Józsefről a következőket olvashatjuk. Agócz József, pásztor, juhász, népi fúvós hangszerkészítő. A már említett előszóban a lexikon anyagáról Fónod a következőket írja. Felvettük a társművészetekről, képzőművészet, zenetudomány, népművészet szóló alapvető tájékoztatást, de akkor vajon nem félrevezető a kiadványcím, vagy másképp? Az irodalomról teljesen tájékoztatnak a társművészetekről alapszinten? De mit jelent a teljesség igénye, és mit az alapszint? Teljessége, ha mindenkit megemlítünk, aki nyomtatásban megjelent, és ha még sincs bent mindenki, mert bizonyos szintig működik a minőség szelekciós elve, akkor miért kell az így fennmaradó teret társművészetekkel kitölteni? A kritériumok bizonytalansága és a határok elmosása senki számára nem jár haszonnal. Vizsgált témánk szempontjából azonban igazoltnak látszik a megjelenés, jelenlét és kánonbeemelés fogalmainak egybemosását preferáló tendencia. Egy bármely elem, bármely rendszerbeemelése súlyt ad a megjelenésnek. Jelenlétté válhat, megelőlegezheti a kánonba kerülést. Kanonizál. A magyar értelmező szótár szerint valamit szentesít, kötelező szabályát tesz. Nézzük meg, hogyan kommunikál a csehszlovákiai magyar irodalom lexikona olyan más kiadványokkal, amelyek jellegüknél fogva ugyancsak a jelenlét hangsúlyossá tételét szolgálják. Mielőtt azonban ezt megtennénk, szenteljünk figyelmet a kortárs 2006. februári számában megjelent szlovákiai magyar irodalom című írásnak, melyben a szerző Sturm László Cselényi negyedvirágzás című írásgyűjteménye mellett a szlovákiai magyar irodalom, próza és líra két 2005-ben megjelent válogatás kötete kapcsán szólal meg. Bár Sturm hangot ad kétségeinek a válogatás szempontjait illetően, mégis konstatálja, idézem, a jelentős nevek sokasága így is biztosítékot nyújt arra, hogy az olvasó megbízható kalauzt kap a szlovákiai magyar irodalom jelenéhez. Ha némileg szűkítjük a kört, a válogatott prózák Sturm által említett szerzőit nézzük, a következő neveket olvashatjuk. Grendel Lajos, Bárci Zsófia, Ajk Péter, Duba Gyula, Vég Péter, Százdisztakó Zsolt, Hodosi Gyula, Varga Imre, Németh Zoltán, Gazdag József, Mizser Attila, Móroc Mária, Szűcsenikő, Entó Tanikó. Anélkül, hogy szándékunkban állna megkérdőjelezni megjelenésüket, nézzük meg, mit tudhatunk meg róluk az eddig említett lexikonok segítségével. A lista első olvasása nyilvánvalóan legismertebb írója Grendel Lajos, aki az elmúlt évek, lassan évtizedek során a szlovákiai, korábban csehszlovákiai magyar irodalom, persze csak ha létezik, emblematikus alakja lett. Természetesen szerepel a csehszlovákiai magyar irodalom lexikonában és az új magyar irodalmi lexikonban is. A Nemzeti Tankönyvkiadó Kortárs Magyar Irodalom 1945-1990 című az érettségizők és felvitelizők számára összeállított válogatásában azonban nem szerepel. Igaz, az előszó első mondata, tehát a Kortárs Magyar Irodalom című kiadvány előszavának első mondata magyarázattal szolgálhatna arra, miért van ez így, hiszen a következőket írja. Ez a kötet válogatás az ország határain belül 1945 és 1990 között született irodalmi művekből. A kötetet összeállító Domokos Mátyás ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, ugyancsak az említett előszóban, idézem, a magyar irodalom nyelvében is, etoszában is egy és oszthatatlan. De mivel, ellentétben azzal, amit hangsúlyozni szeretne, számára mégis a területiség elve a meghatározó, a válogatásba a nem magyar-magyar szerzők mellé csak azok kerülhettek be, akik Magyarországra települtek, éltek Magyarországon is, mint Bodor Ádám, Kassák Lajos, Márai Sándor, Tamási Áron. Jelzés értékű, hogy ez a középiskolások és egyetemisták számára készült összeállítás végül mégis a jelenlét súlya fölé emelt területiség elvét és szemléletmódját rögzíti. Bár a generációhoz való hozzárendelhetőség, mint kritérium egyre inkább háttérbe szorul, az alkotók művek kapcsolódási pontjainak keresésekor a lexikonok, és nem csak a lexikonok előállítási stratégiáját, az életkorként megragadható generáció fogalma mégis determinálja, deformálja. Az új magyar irodalmi lexikon 2000-es második javított bővített kiadása például a 60-as, 70-es évek elején született szlovákiai magyar szerzőket még nem regisztrálja, annak ellenére, hogy az 1997-es a csehszlovákiai magyar irodalom lexikona javarészüket már önálló szócikkben említi. Némileg kizökkentve az eddig prózára koncentrált figyelmet, példaként szeretném felhozni Csehi Zoltánt, akinek elsős verses kötete a Nút 1993-ban jelent meg, és sejteni lehetett, hogy megjelenése a tartóssá váló jelenlét ígéretének hordozója. A csehszlovákiai magyar irodalom lexikona már szerzőként említi, míg az új magyar irodalmi lexikon javított, bővített kiadásában még nem szerepel. Nyilvánvaló, hogy a lexikonok esetében elsősorban, lexikonok összeállításánál elsődlegesen a történetiség elve dominál, de mintha lexikonról lexikonra módosulnának a beemelés szempontjai. Ebben a tekintetben a csehszlovákiai magyar irodalom lexikona aktív beemelői stratégiát érvényesít, ami esetenként a megjelenés és a jelenlét közötti határok elmosásával fenyeget, míg az új magyar irodalmi lexikon konzervatívabb, de ez a konzervativizmus sem garanciája annak, hogy a megjelenés és a jelenlét közötti határ nem mosódhat el. Az új magyar irodalmi lexikon 1994-es és 2000-es kiadásai közötti eltérés néhány vizsgált szlovákiai magyar szerző esetében csak a már 1994-ben szócikként szerepeltetett szerzőkkel kapcsolatos információk kiegészítését jelenti. Ezt példázza a Talamon Alfonzról írt szócikk is. A 94-es kiadáshoz képest a 2000-es verzió életrajzi és bibliográfiai adatokkal bővült, de ez a 12 sor, ha a megjelenés súlyát a szócikk terjedelmével is mérjük, Talamont 2000-ben is például Hodosi Gyula 18 sor, vagy Varga Imre 32 sor mögé sorolja. Ha összehasonlításképpen megnézzük a csehszlovákiai magyar irodalom lexikonát, akkor látjuk, hogy a szócikkek terjedelemben megnyilvánuló súlya itt is hasonló. A Talamont szócikk terjedelme 23 sor, a Hodosi szócikké 30, a Varga Imre munkásságát bemutató szócikk viszont már 75 sor terjedelmű. Feltehetjük a kérdést, milyen szerepük van a lexikonoknak az irodalomról alakuló képformálásában, illetve milyen mértékben tekinthető referenciaértékűnek a szöveg, mit tudunk kezdeni a kritériumok viszonylagos tisztázatlanságával, esetenkénti irodalmon kívüliségével. A kérdés azért is fontos, mert a lexikonok a rögzült kánon tükrözésében is játszanak némi szerepet. A jelenlegi szerkesztési elveket figyelembe véve a szócikkekből eddig hiányzó szerzőknek minden esélyük megvan arra, hogy előbb vagy utóbb szócikké érnek, mivel a lexikonok és az összefoglaló irodalomtörténetek esetében is az idő begyűjtő szerepet játszik, és haladtával a szelekciós tendenciák javarészt felfüggesztődnek. Ha összevetjük a Sturm által megnevezett, általában jelentős szerzők listáját a csehszlovákiai magyar irodalom lexikona, illetve az új magyar irodalmi lexikon szócikkeivel, akkor láthatóvá válik, hogy ha kimaradtak a lexikonokból némely szerzők, ennek oka elsősorban a generációs határvonal. Tehát feltételezhetően azok a szerzők hiányoznak, akik a lexikonok anyaga összeállításakor még csak szárnyaikat próbálgatták. Ez az állítás valószínűleg maradéktalanul azonban csak a hazai lexikonra vonatkozik. Esetében valóban a fentiok jelentheti Entóth Anikó, Szűcsenikő, Bárci Zsófia, Gazdag József, Mizsér Attila említésének hiányát. Némileg más elveket követ az egyébként az egységes egy magyar irodalom elvét hirdető új magyar irodalmi lexikon. Említettük már, hogy Csehi Zoltánt hiába keresnénk a lexikonban. Szerepel viszont egy Csehi József nevű egykori költő, akinek 1801-ben két ódáját Virág Benedek közölte Poétikájában, és 1802-től levelezett Kazincival. Ilyen alapon tulajdonképpen egy 100 év után bárki lexikon szócikké éri. Az elmúlt évtizedben megjelenő, a lexikonokba, kézikönyvekbe még be nem került szerzőkről, művekről is folyó irodalmi közbeszéd, hagyományos fórumai, a kritikák, tanulmányok. Eltérően a korábbi évtizedek gyakorlatától, az elmúlt években az irodalom és irodalmárok kelléktára új eszközzel bővült. A világháló segítségével ma már szerzők, trendek születnek. Olyan kommunikációs fórumok alakulnak, amelyek a papírhoz és szerkesztői döntéshez kötött világban különféle okoknál fogva nem juthatnak lehetőséghez. Olykor talán jogosan. De a világháló az esetenkénti kritériumtalan megjelenésnek nem oka, kiterjesztője csupán. Ebből a szempontból tarthatjuk szignifikánsnak az ipolysági születésű Százdisztakó Zsolt teljesítményét. Esetében a világhálón való megjelenés a terjedés alapvető meghatározója. Az eddigiek tükrében továbbra is feltételezhetjük, hogy a megjelenés, jelenlét és kanonizáció közötti határvonal bizonytalan, gyakran elmosódó, és a kanonizációs eljárások akár esetlegesnek is, a döntést hozó, beemelő szubjektum akaratától függőnek is tűnhetnek. Ugyanakkor területi és generációs a születés évszámának értelmében, tehát ugyanakkor területi és generációs súlypontok felértékelését konstatálhatjuk. Vajon sikerül-e túllépniük a szokásjogi szabta megkötéseken az alakuló irodalom érték megszabóinak? Vajon milyen kritériumok mentén alakul értékrendjük, értékrendjeik? Érdemes megfigyelnünk, hogyan tesz kísérletet egy lehetséges mintasor felállítására Németh Zoltán a Széttartás alakzatai című írásában, alcíme szerint Kánonok a 90-es évek fiatal szlovákiai magyar irodalmában. Kik azok az írók, akiket említésre érdemesnek tart? Elsőként természetesen nála, ismét lenne másként, Grendel Lajos. Ha a szövegben való megjelenés sorrendjére hangsúlyt fektetünk és értékodaítélő jelentést tulajdonítunk neki, akkor Grendel után egy próza legfigyelemre méltóbb teljesítményei Németh szerint Fambauer Gábor és Talamon Alfonz nevéhez fűződnek. Németh további szereplői Győri Attila, Zé Németh István, Pénzes Tíme, a Szűcsenikő, Mizser Attila. A Bevégezhetetlen feladat című tanulmány kötetében Németh újra közli ezt az írását, s a címhez csatolt lábjegyzetben bővíti a névsort, bár a mintasorba való kerülés kritériumai tisztázatlanok maradnak. Gazdag József, Daniel Levicki Arklev, György Norbert, Bárci Zsófia nevei jelennek meg. Németh tehát rögzít egy névsort és hangsúlyozza a generáció nélküliség és területfelettiség elvét, de a szerzők mintasorba emelése esetenként nála is mégis csupán akaratlagosnak tűnik. Tekinthetjük ezt egy zajló folyamatot bemutatni kívánó szándék természetes velejárójának is. Azonban Némethnek is, mint mindenki másnak, szembe kell néznie az időteremtette kihívásokkal. Melyik az a pillanat, amikor a megjelenés jelenlétként kell, hogy rögzüljön? Mikor és mitől lesz a jelenlétnek súlya? Milyen kritériumok alapján definiálhatjuk a jelenlétet, s milyen módon megváltoztatja az újabb jelenléte az irodalomról folyó közbeszédet? Ilyen szempontból tanulságos Németh Kanonizálok és kanonizáltak című írása is, alcíme a fiatal irodalomban, amely a történeti kánon és a fiatal irodalom kánona közötti eltérésekre, feszültségekre mutat rá. Egyrészt tudomásul kellene vennünk a történeti kánon inkább mégiscsak lezártnak tekintett jellegét, másrészt a fiatal irodalom kanonizálói fenntartják maguk számára a rendszer mindenáron való nyitottságának jogát. A Németh által az említett írásban is bemutatott paralel kánonok, mintasorok sokasága, átfedéseik Átfedhetőségei kérdőjelei elmosódóvá teszik a kanonizálásban szerepet játszó szempontokat, illetve megkérdőjelezik relevanciájukat. A jelenlét megnevezése a kánon. Bár a német által ebben az írásban kanonizálóként megjelöltek egyike sem említi például a német által más írásaiban többször kiemelt pozícióban, jelenléte súlyát hangsúlyozva tárgyal Talamon Alfonzot, német, aki a területhez kötöttség elvét alapjaiban tagadja, az általa felkínált mintasorba, kánonba, nyilvánvalóan a figyelemfelkeltés szándékával is emeli be a szerzőt. Természetesen nem a területiség elvére hivatkozva. Látható azonban, hogy a milyen helyről, a honnét való olvasás a jelenlét tudomásul vétele szempontjából úgy tűnik még mindig elengedhetetlenül fontos. Az értékelés besorolás szempontjainak sokasága, illetve tisztázatlansága nehezen átlátható helyzetet teremt a szlovákiai magyarnak is nevezett irodalomban, irodalmi közbeszédben. A folytonosság és folyamatosság lehetőségeinek belátását paradox módon Cselényi László negyedvirágzása, vagy van-e, volt-e, lesz-e hát Csehszlovákiai Magyar Irodalom című írása is gyöngíti. A majd 40 évre kiterjesztett harmadvirágzás kategóriája, amelyben Rácz Olivér, Duba Gyula, Dobos László, Tőzsér, Zsénagy Lajos, Cselényi, Mikola Anikó, Varga Imre, Kovács Magda, Grendel Lajos tartoznának, és a 80-as évektől datált negyedvirágzás ironikus felhangoktól sem mentes megjelenítése ugyancsak nem járulhat hozzá a Cselényi által a címben is felvetett aktuális és legitim kérdés megválaszolásához. A szerzők jelenléte súlyának meghatározása nála is szemléletfüggő és bizonytalan, akár azt is mondhatjuk esetleges. Mindez mindenféleképpen terhet jelent a szlovákiai magyar, vagy határon túli magyar, vagy nem magyar-magyar irodalom képviselőiről, műveiről folyó irodalmi közbeszéd szereplői számára, ugyanakkor azonban olvasóilag érdekessé teszi a témához kapcsolódó megszólalások többségét. Úgy tűnik, nincs már irodalom, csak paralell irodalmak vannak, nincs egységes irodalmi közbeszéd, csak áthallások vannak, nincs kánon, csak a szubjektív akarat alkotta mintasorok. Így azonban egyik kánon sem kérdezhet rá a másikra, nem vonhatja azt kétségbe, és a történeti kánonra való rákérdezés lehetősége, joga is felfüggesztődik. Ezzel egy időben jelenik meg az irodalom taníthatóságának kérdése, pontosabban a széles közmegegyezés alapján megkreált mintát, irodalomtörténet, lexikon, kézikönyv, világháló, szövegtár lehet ez a minta, tehát egy megkreált mintát követő, hatalminak is nevezhető szempontokat érvényesítő megszólalás. Ennyi lett volna maga az előadás, és függelékként, hogy mi is történik az egyetemen, mert van határon túli magyar irodalom címet viselő kurzus. A kurzus természetesen nem csak a szlovákiai magyar irodalommal foglalkozik, hanem a nem magyar-magyar, ezt a fogalmat én használom, egy egyszerűbb, a számomra egyszerűbb tájékozódás véget. Tehát ebből a szerzőlistából a kurzusnak van egy ajánlott szerzőlistája, és itt csak a Szlovákiához, Csehszlovákiához köthető szerzőket sorolom föl. Forbát Imre, Tőzsér Árpád, Cselényi László, Hizsnyai Zoltán, Csehi Zoltán, Fábri Zoltán, Duba Gyula, Grendel Lajos, Talamon Alfonz, Győri Attila, Norbert György, Németh Zoltán elméleti írásai, valamint Márai Sándor és Kassák Lajos. A lista azonban nem megkötő vagy kirekesztő jellegű, a hallgatók más, a listán fel nem tüntetett szerző művét vagy műveit is bemutathatják beszámolóikban, ez a lehetőség mindig is nyitva állt és nyitva áll. Érdemes megfigyelni a 2005-2006-os év hallgatói közreműködéssel létrejött végleges listáját. Márai Sándor 6 mű, Grendel Lajos 5 mű, Győri Attila 3 mű, Talamon Alfonz 2 mű, Dobos László 2 mű, Kassák Lajos 2 mű, egy-egy művel a következő szerzők szerepeltek: Tőzsér Árpád, Juhászer József, Norbert György, Fábri Zoltán, Hizsnyai Zoltán, M. Csepét Szilvia, Bárci Zsófia, Németh Zoltán, Barak László, Juhász Katalin, Hajtman Béla, Daniel Levicki Arklev. Az ajánlott lista szerzői közül, tehát az eredetileg ajánlott lista szerzői közül az adott évben reflektálatlan maradt például Cselényi László, Csehi Zoltán, Duba Gyula. A listán nem feltüntetett szerzők megjelenését a hallgató olvasmányélménnyel, illetve egyéb hatásokkal magyarázta, ismerem, szavaltam, korábbi tanárom ajánlotta. Messze menő következtetéseket ezekből az adatokból nem vonhatunk le, de rögzíthető a szlovákiai magyar irodalom mint folyamat megközelítésének nyitottsága, ami az élő, állandóan alakulóként kezelt irodalom és annak felépítményei természetes, megkerülhetetlen velejárójának tekinthető. Köszönöm szépen a figyelmet!